Ennek igéjét az előbb felolvasott szakaszból olvasom, az apostolok cselekedeteinek könyvének 8. részében, a 18-tól a 22-ig terjedő verseket. Istenek igéjét és annak a magyarázatát figyelmes szívvel és lelőve hallgassuk meg. Az apostolok cselekedetek könyvének 8. részének 18. versétől így szól hozzánk Istennek igéje. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézzátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt: adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Péter azonban ezt mondta neki: veszten el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzzel megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz abból, mert a szíved nem tiszta az Isten előtt. Térj meg tehát a gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Kedves testvéreim, a Bibliaolvasó kalózunkban ismét egy jól ismert történethez érkeztünk, és akkor, amikor egy-egy ismert történet van, akkor olyan könnyen megvan a kész sztereotípiánk, hogy tulajdonképpen mit is üzen, mit mond Istennek az igéje, és olyan könnyen átlépünk rajta, és engedünk, hogy akkor azzal foglalkozunk, amivel gondoltunk, hiszen ezt tudjuk, ismerjük. Ilyen volt ez a Simon Mágus, nem szabad ilyeneknek lenni, nagyon könnyen kimondjuk a gondolatot, a szót, és olyan nehéz akkor arra figyelni, hogy mennyi minden van ebben az igében, aminek talán még nem igazán figyeltünk föl. Hogyha szeretnénk egy kis címet adni neki, akkor nagyon sok variációs lehetőségünk van, hiszen ott van az, hogy forduló pontok egy ember életében. És ha a forduló pontokról beszélünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, annyiszor van ott az életünkben egy-egy forduló pont. Legyen az egy munkahelyváltás, vagy legyen családalapítás, vagy legyen egy gyermek születése, vagy legyen egy új tanít. Rengeteg olyan dolog van, amire azt mondjuk, hogy valami újat, valami más, valami változást hoz az életünkben. És azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen egy ilyen forduló pontot látunk a Simon életében is. Hiszen megismerkedünk az életével, úgyis mondhatjuk, hogy egy életrajzzal ismerkedünk meg, és azt látjuk, hogy mennyi minden változik, és mennyi mindenben nem változik meg az ő gondolkodásmódja élete. De azt mondhatjuk, hogy lehetne egy másik címet is adni neki, azt mondani, hogy lépésről lépésre a hit útján. Hiszen ott van előttünk megint csak ez az ember, Simon, és aztán majd egy picit párhuzamba állítjuk a többi szereplővel is, akire rámutat Istennek az igéje, aki egészen távol volt Istennek a dolgaitól. Nem arra figyelt, és nem azt foglalkoztatta, hogy tulajdonképpen ki a Isten és kicsoda az a Jézus Krisztus. El volt foglalva önmagával, mindazzal a készséggel és képességgel, amivel rendelkezett, és igen, nagyra is tartotta magát, megelégedett volt magával, egészen addig, amíg nem hallotta a Fülöp hirdetését. Amikor megtért, amikor megkeresztelkedett, akkor valami változás állt be az életében. De ahogy a felolvasott szakaszból is érzékeljük, még nem történt meg a tudatos döntés, még olyan sok minden megszokásból, tehát hogy úgy gondolta, hogy megoldható, megvásárolható minden pénzen. Erre tudjuk azt mondani, hogy kis lépésekkel haladt elő. Kis lépésekben haladt előre, hogy egy megelégedett, önmagával eltelt ember eljusson oda, hogy rájöjjön, hogy nem tudja saját maga megoldani a dolgokat. Nem tud mindenkit elvarázsolni, nem tud mindent megszerezni magának, amit szeretne. Szükség van a hívők segítségére, van, hogy ők is könyörögjenek érte. Így lépés, amiben előre halad. Mindkét esetben azt mondjuk, hogy ott van bennünk egyfajta türelmetlenség. Hiszen minden szeretnénk azonnal. Szeretnénk, ha nagyon gyorsan minden pozitív irányba fordulna az életünkben, és minden olyan módon működne, ahogy azt mi szeretnénk. Nem mindig van türelmünk, kíván, minden megtörténjen. Mert nem is mindig értünk mindjárt mindent, hogy miért történik az életünkben. Akkor, amikor e fölött, az ige fölött elcsöndesedünk, akkor azt látjuk, hogy Isten mennyire jól ismer bennünket, és mennyire ott van az a fajta útmutatás és vezetés, hogy egy-egy szem példáink keresztül tart tükröt elénk, kik vagyunk, hogyan gondolkodunk, mi az, ami fontos a mi számunkra, hogyan változott, változik az életünk, milyen lehetőség van előttünk. Akkor, amikor egy-egy személyt nézünk, egy-egy személynek az életútját látjuk, akkor azt tudjuk mondani, ez bizonyos szempontból jó is, hiszen könnyen meglátni, hogy ki hogyan élt, hogyan változott, hogyan élte meg az ő hitét, hiszen ez útmutatás, vezetés lehet, és tanulság lehet a mi számunkra is, hogy mire mondjuk igent, és mire tudjunk nemet mondani. Mindenünknek megvan a maga élettörténete. Jó néha elcsendesedni és végig gondolni, hogy mit látunk meg mások életéből. Milyen tükröt tart Isten elénk? Azt mondhatjuk, hogy azt látjuk az akkori kor népének az életében is, hogy kellenek a vezéregyéniségek. Kellenek azok a személyek, akik valamilyen módon, valamire fölhívják a figyelmünket, valamivel ámulatba ejtenek, és rá tudom csodálkozni. Fantasztikus, hogy ezt hogy csinálja, milyen nagyszerű dolog mindez. És bizony így volt Samária népben is. Érkezik hozzájuk Fülöp, de amikor Fülöp érkezik, akkor már van valaki, aki a középpontban van. Akire mindenki odafigyel, akire mindenki rácsodálkozik, mert így mondja az ige, hogy Simeon a varázslásaival, a csodatévő erejével, mindazzal, amit ő tesz, ámulatba ejti a sokasságot. Figyelnek rá, követik őt. Sőt, azt gondolják, hogy mindaz, amit ő tesz, ezt nem tudja a maga erejéből, hanem Istennek hatalmas erejével teszi. Istennek és Isteneknek a kérdésköre, ez megint nagyon messzire tud vezetni bennünket. Egy biztos nem az élő Jézus Krisztusra gondolnak, és nem az élő Istenre, hiszen az előszóló örömhírt üzenetet még most hozzá el Fülöp számukra. Akkor, amikor a Simon, aki mindent megtesz, és magára fölhívja a figyelmet, és ő ámulatosan, hogy fantasztikus dolgokat tud véghez vinni, hogy egészen jól el vannak, és hát Simon is jól el van abban, hogy ezt én csináltam, ezt én tudom, ez az én ügyem. Arra figyelünk, hogy ő mit tesz ilyenkor, azt mondjuk, hogy magára hívja fel a figyelmet arra, hogy ő milyen csoda dolgokat tud véghez vinni. És mondhatnánk, hogy különleges cirkuszi mutatványok is, amiben mind-mind az van benne, hogy én rám figyeljetek. Vagyis azt mondhatjuk, hogy ő van a középpontban, és megint nem tudjuk olyan könnyen azt mondani, hogy á, ez csak ő rából jellemző. A mai kor embere is olyan sokszor csak arra figyel, és az kerül előtérbe, hogy én, ki vagyok én, mit tudok elérni, mivel tudom másoknak az elismerését megszerezni, mivel tudom a másikat ámulatba ejteni. Nem a tőlünk távol. Mégis, ha Simeon nevét halljuk, hogy ez ő történetét, akkor olyan nagyon könnyen pázát törünk fölötte, milyen ember volt ő. Maga biztos, elbizakodott, elbeégedett volt az életével egészen addig, amíg nem hallotta Fülöpnek az ige hirdetését, nem hallotta a bizonyságtételét. Épp úgy, Samária népe is. Ezen a ponton kerül előtérbe Fülöpnek a személyisége, aki egészen más. Olyan sok mindent nem tudunk róla, de hát ahogy a olvasók, alapsz olvasók, benne volt mindaz, amikor a diakónussá választották, de abban az időben a diakónusviség nem csak amit jelentett, hogy az asztal körüli szolgálatokat végezték, hanem az evangélium hirdetése is, a kisolvaló bizonyságtétel is. Rendkívül fontosnak tartotta mindaz, aki hitt az élő Úrban. Mi az óriási különbség a két ember között? Legelőször is nagyon szembetűnő, hogy amiről Fülöp beszélt, azt ő nem azért tette, hogy vegyék vissza, hogy én, ő, ilyen karizmával, ilyen készségekkel rendelkezni. Nem magára hívta fel a figyelmet, hanem az élő Úrra mutatott. Egészen más. Mindaz a nyelv, mindaz a csoda, ami történt, az nem azért történt, hogy az ő hírnevét erősítse, hanem hogy az emberek higgyenek abban, hogy ki az Isten, és ki az, akit ő elküldött, az ő fiát Jézus Krisztus erre. Nem magáról szól, és nem magáért cselekszik. Nem magáról beszél, hanem az élő Úrról. Beszéde élő és ható. mutató az is, hogy akkor, amikor mi úgy beszélünk, beszélgetünk, hányszor tud a középpontban lenni, hogy kicsoda az ég, hogy megváltoztunk. Vagy talán abban a korban is azt mondjuk, hogy akkor is sok mindenről beszéltek az emberek, és sok minden került előtérbe, a saját jólétük, előre menetelük. Ma a nagyon gyakori témánk az időjárás. Nem is beszélve azt, hogy mennyire jól ismerünk a világ szituációját, és mindenhez hozzá tudunk szólni. A legfontosabbról nem lenne szabad megfeledkezni. Tudjunk arról beszélni, hogy mi az egyedüli megoldás és kiút azokból a négy pontokból, amelyekben benne van egy személy, vagy akár egy közösség. Tudod, nem magáról beszélt, hanem az élő óra és a beszédének volt ereje, volt hatása. Mert akik addig Simont követték azért, mert különleges dolgokat tudott tenni, amivel ámulatba ejtette őket, hogy wow, milyen képességgel rendelkezik. Most valami egészen más érzékeltek és egészen más tapasztaltak. Hittek Fülöpnek és megkeresztelkedtek. Érzékelhetjük, hogy milyen óriási különbség van a hiszékenység és a hit között. Mennyire más a kiinduló pontja és mennyire más a célja. A Krisztusban való hit. De ahogy beszél a Szentírás arról, hogy ki, hogyan és milyen módon én gondolkodok, mi azt látjuk, hogy az ember, aki eddig saját magára hívta fel a figyelmet, most ő is valamit megérez, ráérez arra, hogy az az ember, aki ide érkezett, valami olyan dolog volt ez bizonyságot, amire érdemes odafigyelni. Érdemes követni őt, megkeresztelkedni, hisz, és követni Fülöpöt. Mindenhova elkíséri a jeleket és csodákat. Eddig azon álmodoztak, amit ő tett, most ő álmodozik. Mert észrevesz, hogy valaki nagyobbra mutat rá ez az ember, valami különleges történik. És azért mondjuk, hogy ott van a lehetőség, a forduló pont az ő életében is, hogy lehet másként élni, lehet másként cselekedni. Változás nem olyan könnyű megélni, és nem olyan könnyű azt szerint cselekedni. Követi Fülöpöt. Arra is érdemes figyelni, hogy mennyire nincs az ember egyedül, amikor egy-egy küldetést vagy feladatot kér. Annak idején hányan mondták, hogy én maradtam, gondoljunk kérdésre. Amikor harcolnia kellett a lánypapokkal szemben, a népi székenységével szemben, én maradtam. Azt érzékelhetik, hogy ugyan ott van Fülöp, ott van Simon, és nem a ámulatkert és nem a varázslás került előtérbe, hanem a tiszta ige hirdetése, aminek következménye a megtérés, a megkeresztelkedés. Több nincs egyedül hagyva a munkában. Eljuttak ki Jeruzsálembe, hogy befogadták az evangéliumot. Oda jön Péter és János. Amikor érkeznek újabb tanítványok, vagy érkezik valaki úgymond föntről, olyan könnyen azt gondolja az emberről, na jönnek ellenőrizni, hogy végeztem a munkát. Jönnek ellenőrizni és megnézni, hogy mit csinálok jól, vagy mit csinálok kevésbé jól. Automatikus bejegyzett vegződés nálunk. Egy külső személy érkezik, aki szeretne betekinteni az életünkbe, a munkánkba, a feladatainkba, akkor az azért jön, hogy ellenőrizzen. Hogy megmondja, hogy mit kéne másként csinálni. Én inkább gondolom arra, hogy azért jön, hogy segítsen, kövesszük meg kicsit. Még hogyha egyfajta ilyen simogi elvárások is van az életben. Azért jöttek, hogy segítsen, látvezessék őket. Hogy érezzék, hogy a hit az nem magánügy, hanem közügy. Könyörögnek, hogy legyenek szemléleket. Könyörögnek azért, hogy a szemlélek áradjon kell. És ezzel már mindegy. Arra is rámutatnak, hogy milyen óriási ereje van az imádságnak a könyörgés. Ezután veszik a Szentlélek. Szentlélek ajándéka. Végig gondoltuk már, hogy milyen fantasztikus ajándékunk van, hogy mi a Szent Háromságért örök Istenben. Van az Úrban, abban az Atyában, aki megalkotta ezt az egész világban, Jézus Krisztusban, aki életét adta életünk, hogy nekünk hit, reménységünk legyen. Örök Istenben, aki bennünket arra, hogy egyáltalán tudjuk hinni az élő Istenben. Erre a háromra mennyire szükségünk van, megkapják a lélek ajándékát. Oszolok épp úgy, mint Fülöp, tudják, hogy a lélek munkájára mennyire szükség van. A
hiszen a lélek kiáradása előtt félelemben léptek, féltették az életüket. Abban a szituációban, amiben ott voltak Samáriában, nem volt könnyű dolgok, Jeruzsálemben sem, hiszen a keresztény üldözésnek az idejének mégis félelem nélkül tudtam bizonyságot tenni, mert a lélek megerősítette őket. Tudják, hogy mindenkinek szüksége van, lélek megerősítő erejű, kiváló egy külső szemlélő, amit Simon látott. Szóval, a higié felül kerekedik. Megint ott van egyfajta céltévesztett dolog az ő életében, amiről meg kell térnie, amivel még előre kell lépnie. Fordulom mondja lehetőség, de kérdés, hogy hogyan él vele. Végbeérekződés szerint, vagy hittel őre tekinteni. És azt mondhatjuk, amivel megint ott van a könnyű megítélés, a régi beérekződés működik. Tudjátok nekem, pénzért, annak adjunk, akire rá, akinek akarunk, akire én veszem rá a kezem. Kérdévesztés az, ami az akkori kor emberi épp úgy fogságban tartotta, mint a mai kor emberi pénzért mindennek hogy neki meg kellett tapasztalni, olyan keserűen meg tudja az ember tapasztalni, valóban sok mindent megvehető pénzen, és szükség is van a hétköznapokban is arra, hogy legyen elegendő, ami élelmiszert veszünk, ami ruházatot veszünk. De mindent nem lehet megvenni pénzen. Nem a pénz minden, nem lehet a pénz az Isten. Nem cserélhet helyet az élő Isten. Adjátok nekem. Mint ott van az én központosság az, hogy akire én ráteszem a kezem, akire akarom. Nem az én döntésem, nem az én egyéni akaratom, nem az én vágyom, nem az Isten akarata, hogy észreveszem-e, Isten kinek adja. Nem feltételekkel, hanem feltétel nélkül, kegyelemből. Nem vásárolhatom meg a kegyelmet, ahogy nem vásárolhatom meg a szentleket, mert árat maga Isten fizette, azzal, hogy Jézus Krisztus életünk adta. Kényelem ajándék, ahogy a hit is ajándék. Nem örökölhető. Könnyen céltévesztünk. Sem nehéz szembesülni azzal, amikor nem követik a példánkat. Amikor nem tudjuk átadni a hitet. Mert ahogy mi ajándékba kaptuk, nem örökölhető, nem vásárolható meg. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy a személyeket, a személyeknek a hozzáállását érzékelhetjük, akkor azt is láthatjuk, Péter haragra robban, indulatos lesz, kemény szavakat mond. Pénzen feled együtt veszem el. Megkönnyen azt mondja, hogy hogy lehet egy keresztény ember, de nem magáért kérjed haragra. Nem azért, mert őt megbántották, hogy neki sérelmet okoztak, hanem az Isten ügyéért. Hogy rosszul érti az Isten ügyét. Hogy úgy gondolja, hogy azt is megszerezheti, ha ő akarja és megfizeti. Ami egyébként ajándék. Még nem tapott. Lépésről lépésre előre jön, de még mindig van miről megérnie. És Péter nem egy modern tudománynak a segítségével látja, hogy mit gondol, vagy mit érez, hogy milyen módon gondolkodik ez a sima. Hanem az Isten lelkének a vezetésével, hogy irítség, nagyra vágyás, még mindig ott van, mint egy kísértés az ő életében. Amiből meg kell kérnie, hogy a könyörök azokhoz, bocsássa meg, hogy te így gondolkodol, azt gondolod, hogy te el tudod rendezni a te ügyedet és a te jövődet. Amikor azt mondjuk, hogy Péter indulata, akkor ott van ennek az embernek a kétségbeesés. Könyörögjetek érettem, hogy semmi ne engedje el engem, amit mondtam. Belőle már elhozik, hogy megint kell tennie, nem csak a másiknak kell érnünk elvégeinkedni, hanem nekünk magunknak is megvan a lehetőségünk arra, hogy könyörögjünk az Úrhoz, kérjük, ne uralkodjon rajtunk azon bűn, ami jelen esetben a pénz szeretete, a hatalomvágy, az irigység. Kérj meg! Ez az üzenet hangzott akkor ott, és hangzik ma is. De valami egészen másként történik, mint ahogy sokszor tapasztaljuk. Péter nem kezd külön kis eloldásra, hogy mindent elragozza meg, hogy mit nem ért jól, mit lát rosszul. Nem is gyakorozza addig, amíg ki nem mondja, hogy értem, követem, és akarom az Isten követni. Megkapja a feladatot, amit neki kell elvégezni. Lépésről lépésre előre haladni az úton. Akkor is, amikor már nem lesz ott Péter és János. Mindig nagy kérdés, hogy hogyan éljünk azzal a lehetőséggel, amit az Istentől kaptunk. Mindig szükségünk van egy mankóra, valakire, aki megmondja a tutit, ezt tudjuk mondani, hogy olyan időnk van, mondja, mit akar, hogy cselekedjük. Nekünk is akarunk. Akarni kell változni, hozzáférni, keresni az ő akaratát. Az ő vezetésével igazán megismerjük a mi erősségeinket, gyengeségeinket, és az erősségeink ne elbizakodottá tegyenek, a gyengeségeink meg ne ejtsenek kétségbe, hanem tudjuk, van lehetőségünk arra, hogy előre menjünk a hit útján, mert Isten mindent nekünk ajándékozott. Jelenéből minden. Mi kérhetjük az ajándékát, várhatjuk és elfogadhatjuk. Amikor megismerjük a különböző bibliai személyeket, az ő tulajdonságukat, az ő hozzáállásukat, az életük fordulópontjait, amikor szembesülünk a saját életünkkel, azokkal a lehetőségekkel, amikor észrevettük, van változtatása, változása lehetőség mindenkinkkel. És a szavunk és a bizonyságtételünk legyen nagyon erős, hogy erősebb legyen, mint a varázsok, a csillagosok, a mágusoknak a hatása. Olyan bizonyságtétel legyen, mint a Fülöpé, hogy fölismerhessék, kié minden hatalom, menjen is földön, itt és most, minden időben. Itt látkozunk. Örök Istenünk, vagy neked, olyan könnyen megítélünk másokat, másoknak a cselekedetét. Olyan könnyen kimondjuk, hogy nem látja, hogy nem érti, hogy nem tud másként gondolkodni. Neked olyan könnyen kimondjuk sokszor az imobánusról is. Nehéz levetkőzni az előítéletet. Megvalljuk ez az előítélet nagyon sokszor befolyásolja máshoz való viszonyunkat is. Megvalljuk neked, hogy a te vezetésed, útmutatásod nélkül olyan nehéz felismerni, hogy nekünk nem magunkra kell irányítani az emberek figyelmét, hanem te reád. Úgy vannak olyan lehetőségek, alkalmak, amikor te megállítasz bennünket, és szembesítesz azzal, hol tartunk. Olyan jó, hogy elindulhatunk a hit útján. Olyan jó, hogy a keresztények közé tartozhatunk, hogy nem vagyunk egyedül. Meg vagy még annyi mindenben változnunk kell. Segíts, hogy változzunk, s változtathass. Kérünk, te formálj bennünket. Tudjunk örvendezni annak a lehetőségnek, hogy ezt ilyen családjába tartozhatunk. Megszólítottál, elhívtál, és lehetőséget adtál. Ezen az úton járjunk, amelyen te elhívtál bennünket. Kérünk, te segíts, hogy felismerjük a lélekvezetése által, miben kell még változnunk és változtatni. Arra kérünk, te segíts, hogy nem magunk dicsőségét keressük, hanem te rád tudjunk mutatni minden élethelyzetben. Arra kérünk, te add, hogy tudjunk bízni a te gyógyító erődben, amikor betegeket hozunk eléd. Közel állunk hozzánk, vagy nem csak hallottuk az élet történetét. Nem azért mondják el nekünk, nem azért szólnak, hogy tudjunk róla, hanem hogy tudjuk eléd hozni őket. Akkor, amikor elétkozunk a betegeinket, akkor elétkozunk a gyászolókat. Olyan nehéz szembesülni a veszteségekkel. Olyan nehéz bizonyságot tenni arról, hogy van út tovább. Így tudjunk szólni, így tudjunk hinni, és így tudjunk bízni benned. Kérjünk magunk az előttünk lévő hétért. Hogy a feladatainkat hűséggel tudjuk elvégezni. Akkor is, ha zászoltunk a mindennapi rutinról van szó, de akkor is, amikor kihívások elé nézünk, hogy mindenben keressük a te akaratot, elfogadjuk a megerősítő kegyelmedet, kicsőjtsünk és magasztaljunk téged, más időben tudjunk bizonyságot tenni róla. De a kétséget, a félelmet, ami szívünkből vezet minket a te utadon, erősíts és veged, hogy mi tudjunk kicsőjteni és magasztalni téged. Arra kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, a dolgokat is, amelyeket most csendben terét tárunk. Mondjuk együtt az utoltanult imádságot.
mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ami a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsássa meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az adakozási testvérek áldozatos figyelmébe ajánlom, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten vezető ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk.